Kelet, ez a neve annak az eseménynek, amely apropóján többek között dr. Pápai Lajos megyés püspök is Sopronba látogatott ismét, és ez az az esemény, amelyről már előzetesen sokat lehetett hallani televízió, rádió, újság, nálunk is többek között, amelynek honlapja lett programfüzete, éneke, versek, imádságok. Milyen kezdeményezésnek látja ezt a 21. században? Vajon milyen helye lehet ennek, hiszen ma azért a fiatalokat bármivel is megfogni, bármivel is elérni, megszólítani nem könnyű feladat, sem egy tanárnak, sem akár egy plébánosnak, vagy egy lelkipásztornak sem.
De ez a Kelet ugye a Kárpát-medencei egyetemi lelkészségeknek a találkozója. Ez a harmadik, egyszer volt Szegeden, aztán Esztergomban, és most itt a harmadik. És hát ez egy nagyon jelentős dolog, és nagyon örülök, hogy az egész Kárpát-medencéből mindenhonnan, Kárpátaljáról, Felvidékről, Erdélyből, Délvidékről is jöttek egyetemisták, és velük egyetemi lelkészek is. És több mint 250-en voltak itt a délelőtti előadáson is. Azért is nagyon jó dolog ez, mert most azért a rendszerváltás után minden egyetemen lassan kezdik meg szervezni az egyetemi lelkészséget, és ezek a fiatalok egymást is erősítik, bátorítják, itt hihetetlen lelkesedéssel készültek, tényleg, ahogy megírták a himnuszát, meg honlapot, meg minden, amiről már eddig is volt szó, és látom, hogy hihetetlen lelkesen ezek az itteniek is fogadják az idejövőket. Első előadást én tartottam 10-kor, és utána legalább egy óra hosszat száporoztak a kérdések. Tehát mindenki figyelt, és nagyon örültem neki, hogy tényleg ilyen aktívan, és jó volt látni az érdeklődésüket. Most a család éve van a Magyar Katolikus Egyházban, és a hivatásokról volt szó, tehát nagyobb részt a családról, mint hivatásról, de utána én aztán a papságról, mint hivatásról is beszéltem, és a kérdések mind a kettőről jöttek, úgyhogy ennek is örültem. Valahogy azt kell tudatosítani ma ezekbe a keresztény fiatalokba is, hogy mi a családról mondunk, az életről, a házasságról, az nem egyszerűen egy ilyen katolikus belügy, hanem tulajdonképpen az emberről mond bizonyos dolgokat, és ez mindenkire vonatkozik. És valahogy ez tudatosuljon a fiatalokba, hogy tulajdonképpen ma már szinte a kereszténység az egyetlen, amelyik az emberit védeni meri ebbe a mai világba. És úgy látom, hogy ezt azért úgy érzékelték is. Ugye csak egy példát mondjak, hogy Kishercegben van, azt hiszem, hogy az összehasonlítás megöli a szerelmet. És ezzel kapcsolatban mondtam, hogy tulajdonképpen nincs olyan egy házasságban, hogy a legkedvesebb feleség, mert a legkedvesebb a háremben van. A házasságban az egyetlen van. És pontosan azért van ez ellen a mai liberális világ, mert az egyetlen, az abszolút, az életre szóló elkötelezettség mögött megérzik az abszolútnak, az Istennek a jelenlétét. Nem véletlen, hogy a francia forradalom alatt két dolgot hoztak rendelkezésbe, egyrészt megtiltották a örökfogadalmakat, ami egész életre szól, és bevezették a válást. Tehát mindazt, ami valamiképpen is az egyetlenre utal, az abszolútra. És úgy láttam, hogy úgy érdeklődéssel hallgatták, és nagyon sok kérdésük volt.
Különösen időszerű a család éve, minden tekintetben csökken a népesség, emellett pedig nő a válásoknak a száma. Ugyanakkor, amit a püspöki konferencia körlevelében is megfogalmazott, hogy ez a szabadság sokszor nyomja rá a bélyegét, ugye, amit szabadosságként is élnek meg a fiatalok. Mit tud az egyház ebben támaszt nyújtani, hogy ne azt mondják mondjuk a tinédzserek, hogy ugyan már mit papolnak nekünk, hiszen nem is olyan családban élnek.
Igen, azt hiszem, hogy föltette valaki a kérdést, hogy tulajdonképpen a házasság az egy hivatás, és ezt kell tudatosítani, tudatosan vállalt hivatás. És ez talán egy kicsit elhalványult akkor, amikor még az egész társadalom külsőleg kereszténynek mondta magát, és az egyházi házasságkötés a jól neveltséghez hozzátartozott. Most, mikor ez elmaradt, sőt, egy olyan közegbe élünk, ahol szinte azt tekintik csodabogárnak, aki templomba köt házasságot, most újra egy tudatosan vállalt hivatássá lesz. Pontosan azért van szükség közösségekre, meg ilyen találkozókra, hogy azok, akik ezt komolyan választják, azok egy teljesen ellentétes és közömbös és ellenséges légkörbe azért érezzék, hogy nem vagyok egyedül, más is van, aki ugyanezt csinálja, ugyanezért küzd, és amikor már benn van valaki, akkor erről tud példát is adni, mert sok fiatal az a probléma, hogy körülnéznek a környezetükben, mindenki elválik. És akkor hát most akkor én kötelezem kötelezem el magamat, akkor mondják, inkább lebegtetek, mint a valutát úgy lebegtetik, hogy majd ahogy szél fújja. És pontosan azért a fiatalokból viszont azt látom a kérdéseikből is, hogy nagyon nagy igény van bennük egyfajta ilyen elkötelezett életre és kapcsolatra, és egész őszintén tettek föl kérdéseket. Ugye a végén már, ugye mivel az ebéd közelgett, ugye azzal oldottuk meg, hogy az egyik szervez elkezdett tapsolni, és akkor az érezték, hogy vége van, mert ugye 10-től 12-ig tulajdonképpen mentek a kérdések.
És ugye a Bibliában is elég sok híres család van, akit ismerhetnek a történetekből, akár hogyha a názáreti családra gondolunk, hogy a 16. Benedek fogalmazta meg éppen, hogy a názáreti család volt a béke, a szeretet és a munka útja.
Igen, Szent Atya nagyon sokszor hivatkozik erre, és mindig arra hivatkozik, hogy tulajdonképpen mondjuk például, amikor fölmerül a szexualitásnak a kérdése is, hogy sokszor úgy fölvetik ezt a régi mondást, hogy tisztán az oltárig, hűen a sírig. De szerintem ez egy teljesen téves elképzelés, mert ez azt jelenteni, hogy akkor már az oltár után már nem tisztán. Tehát tulajdonképpen a szexualitás is valójában akkor tiszta, hogyha az igazságnak megfelelően élik meg. Aki készül házasságra, az úgy, aki házasságban él, az úgy, aki meg lemond róla, az meg megint másként. Tehát tulajdonképpen ez, amit a Szent Atya állandóan hangoztat, hogy ugye ez a splendor veritatis, tehát ugye az igazságnak a ragyogása, tehát a mi döntéseink, az erkölcsi magatartásunknak az igazsághoz kell valahogy igazodni, mert különben eszközé válik az ember.
Üspök atya egyébként milyen családot élt meg?
Igen, édesapámat már nem is nagyon emlékszem, őt behívták katonának, kint meghalt a fronton, most tudtam meg, hogy hol van eltemetve, majd szeretnék egyszer elmenni az ural mellett, neve is föl van írva állítólag, és ketten vagyunk testvérek, édesem nevelt bennünket, ő tanárnő volt, meghalt már, 95 éves korában itt élt velem Győrbe, és még akkor is úgy üldögélt a fotelba, énekelgetett, egyszer csak elhallgatott. Tehát igazából tényleg nagyon szép halált adott neki a Jóisten, és öcsémmel ketten voltunk, és még három unokatestvérem voltak, akik szomszédban laktak, úgy karácsony, mindent együtt ünnepeltük, és hát elég szegény körülmények között nőttünk fel, azt mindenképp hozzá kell tennem, de édesanyám mindig olyan örömmel emlékezett vissza arra, hogy úgy mondta nekünk egyszer, hogy hát sajnos nekünk nincs annyi pénzünk, hogy nem tudunk ezt vagy azt megvenni, és akkor az öcsémmel egyszerre szinte, hogy fölcsattant, hogy miért, hát mindenünk megvan. És ez neki olyan jó érzés volt, hogy és azóta is úgy vagyok, hogy karácsonykor, hogyha mit tudom, egy szentképet vagy egy könyvjelzőt ad valaki, azt én kirakom az asztalra, akkor a könyvbe azt teszem, amit olvasok, akkor egy darabig annak tudok örülni. Szóval sajnos pont ez hiányzik a gyerekeknek, hogy megkérdeztem a gyerekektől, hogy na mit hozott a Jézuska? Egy olyan 17 000 forintos ezt, mondom, akkor már megértem, hogyha így kezdi, hogy
az érték.
Igen, igen.